Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, Urunk, az Úr Jézus hatalmas nevében. Köszönjük ezt a csodálatos napot, a Te szent jelenlétedet. Köszönjük a feltámadásnak az erejét, Uram. Köszönjük a Csabi telefonját, nem fogom lelökni, Uram.
Amen.
Jézus nevében, halleluja. Imádkozom, Uram, és arra kérlek Téged, hogy ezen a mai napon adjál nekünk a Szent Szellem által megelevenített igéket.
Amen.
Táplálj bennünket, Uram, hozzánk illő eledelre, Istenem, a Jézus nevében. Amen. Na, hát ha álltok, akkor foglaljatok helyet, ha ültök, akkor is foglaljatok helyet. Köszöntelek benneteket én is. Meggyőződésem, hogy Isten akarata az, hogy itt vagyok ma közöttetek, és ezt onnan tudom, hogy a hét elején, hát most több mindent olvasok a Bibliából párhuzamosan egyszerre, vagy egymás mellett, és Izsák történetét is tanulmányoztam a hét elején, és ott van egy olyan ige rész, az egyszerű fordításban így olvastam, hogy megőrizlek téged, és gondodat viselem, és megőrizlek téged bárhová is mész, és visszaviszlek téged arra a földre, amelyen vagy valahogy így van. És ahogy ezt olvastam, úgy éreztem, hogy ez az ige nekem szól, és hát tudjátok, az az ige, ami éppen rémává válik, kijelentésé válik, azzal mindig imádkozni kell, ezt nem szabad elfelejteni, hogy imádkozni kell azokkal az igékkel, amiket Isten nekünk adott. Hát én is imádkoztam ezzel az igével valahogy így a következőképpen. Hát Uram, nagyon nagyszerű, köszönöm, hogy bárhová is megyek, megőrzöl engem, stb. De amúgy én a héten nem szándékozom menni sehová, csak legfeljebb a szobámtól a konyhaasztalig, amíg elfogyasztom azt a finomságot, amit hétvégén a feleségem szokott készíteni, és amíg oda megyek, addig mindenképpen feltétlenül őriz meg, szóval nagyjából ez volt az ima bennem, és pénteken, de nem tudtam ezzel az igével mit kezdeni, tehát ez úgy továbbra is többször foglalkoztatott ez az ige, és pénteken voltam a Tóth Lalival egy megbeszélésen, és akkor onnan jöttem vissza, és vonaton ültem éppen, amikor egyszer csak megszólal a mobilom, fölveszem, és a Norbinak a hangját hallom benne, hogy Isten áldjon, Pali testvér! Ahogy a Norbi szokott köszönni. Akkor jössz hozzánk! És akkor megértettem, hogy aha, tehát bárhová megyek, Isten megőriz, tehát ha jövök Ózdra, akkor Isten akkor is meg fog őrizni. És összeállt bennem a kép, hogy nekem el kell jönnöm ide most vasárnap, és van is bennem üzenet, amit meg fogok veletek osztani. Én nagyon nagy tisztelettel, de ugyanakkor nagyon nagy komolysággal, és hadd fogalmazzak így, hogy egy kicsit erőteljesebben szeretnélek kérni benneteket arra, hogy ne siessetek. Nem akarom az időtöket nagyon elhúzni, de nagyon komoly és magvas dolgokról szeretnék ma nektek beszélni. És ehhez figyelnetek kell rám. Nagyon sok ige lesz, hát legalábbis 6 ige biztos, hogy lesz, 6 darab ige szakasz. Ebből lesz 1-2, ami egy picit hosszabb lesz. Tehát ha ezen a héten nem olvastál Bibliát, akkor most kénytelen leszel velem együtt olvasni. Nagyon figyeljetek oda, mert én úgy érzem, engedjétek meg, hogy ezt a nagyképűséget megengedjem magamnak, bár hiszem, hogy ez nem az, mert nem az én üzenetemről van itt szó, hanem itt Isten dolgairól beszélünk. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy alázattal, de kellő komolysággal szeretném nektek mondani, hogy nagyon komoly dolgokról szeretnék most ma nektek beszélni. Olyan komoly dolgokról, ami az egyház számára is fontos, a magyar eklézsia számára bizonyosan fontos, de szerintem ennek a gyülekezetnek itt Ózdon pedig rendkívül fontos az, amiről ma szeretnék beszélni. Előjáróban még annyit hadd mondjak, hogy Norbival nem egyeztettünk, hogy miről beszélek, ő nem mondta nekem, hogy miről beszéljek, én meg nem mondtam neki, hogy miről fogok beszélni, így aztán arról beszélek, amiről én akarok, és arról fog beszélni, amit Isten akar, hogy beszéljek. Ezért csak azért mondom ezt el neked, hogyha az alkalom után odajössz hozzám esetleg, mert hogy mit tudom én, megsértődtél rám, és akaratom ellenére belegázoltam a te drága szent lelkedbe, akkor hadd mondjam el neked, hogy az nem én voltam, hanem Isten szelleme az igén keresztül. Amen. És ne gyere ide hozzám, hogy én összebeszéltem a Norbival, meg a mit tudom én kivel, ezt visszautasítom már most előre, kijelentem. Ezt azért mondom, mert volt ilyen már, prédikáltam egy bizonyos gyülekezetbe, és az alkalom után odajöttek többen, és megvádoltak azzal, hogy a gyülekezet vezetőjével előre le lett beszélve, hogy én miről beszéljek. Mondtam azoknak, akik ezt mondták nekem, hogy akkor ti nem ismertek engem, mert hogyha valaki nekem mondaná, hogy miről beszéljek, biztos, hogy nem arról beszélnék. Tehát biztos, hogy az ellenkezőjéről beszélnek, ha csak nem valami fontos dologról van szó. A másik dolog pedig az, hogy azt se tudtam, hogy mi folyik abban a gyülekezetben. Jó, ezt csak azért mondom, mert az ige hirdetés, a valódi ige hirdetés az egy természetfeletti valóság. Az egy természetfeletti dolog. És hogyha valami olyan hangzik el, ami a te számodra éppen aktuálisan nem jó, kellemetlen, akkor hidd el, hogy ez nem én voltam, nem beszélgettünk a Norbival, senkivel nem beszélgettünk, ez akkor, hogy mondjam neked, ez akkor, hadd mondjam bátran, hogy akkor ez Isten szelleme volt rajtam keresztül. Jó, ezt előjáróban azért mondom neked, hogy az alkalom után, hogyha oda akarnál jönni, hogy én most miket mondtam neked, én neked nem mondok semmit, én amit mondok, azt mindenkinek mondom, és ami abból, amiből úgy érzed, hogy neked szól, azt Isten mondja közvetlenül neked, az igény keresztül, jó? Tehát ezek azért fektetem le most ezeket a alapszabályokat, hogy ne legyen félreértés, mert itt kemény dolgokról is fogok ma beszélni. De jó lesz az üzenet, tehát bátorító lesz, jó lesz, de fontos dolgok fognak elhangozni. Még annyit szeretnék még mondani, az egyik dolog, hogy feleségemnek az üdvözletét szeretném nektek átadni. A Norbi már látta a feleségemet. Igen, tehát nem kalambó vagyok, a Norbi már látta, Pisti is látta a feleségemet az aratásban. Igen, tényleg van. Norbinak az volt az első kérdése a feleségem felé, hogy én valóban megtértem-e. A feleségemnek erre az volt a válasz, hogy ezt még nem tudja pontosan. Úgyhogy, és annyit szeretnék még mondani, ez fontos, ez hozzátartozik az üzenethez, majd megértitek, hogy miért, hogy általában nekem úgy szoktak eltelni a napjaim, ugye hétköznap én is dolgozom, az átlagosnál egy picit többet kell ülnöm a számítógépnél, mert a munkámnak egyik része az odaköt. Aztán ugye a feleségem is dolgozik hétköznap, most hála Istennek felvették most a nyár végén egy új munkahelyre, ott Sárbogárdon, tehát nagyon közel van a munkahely, nagyon közel a lakásunkhoz, dicsőség Istennek, ez egy külön ima volt a számunkra, és ezt meghallgatta Isten. Ez volt nekünk a nyárnak a nagy bizonysága, hogy a munkahely az igazából egy házszámmal odébb van, és ez volt az ima kérésünk Isten felé, hogy amennyiben ez lehetséges, tegyen egy ilyen csodát az életünkbe. Ez megtörtént. És akkor ugye a hétvége az általában úgy szokott telni, hogy feleségem elkészíti az ebédet, ebben olyan szempontból én is részt veszek, hogy rájött arra, hogy egész jól tudok mosogatni, sajnos rájött erre, nem tudtam eltitkolni, és hát ilyen répát, krumplit és ilyen egyéb dolgokat egész jól meg tudok pucolni. Nagyon szeretem ezeket a Tesco-ba vásárolható répákat, mert nagyon simák, nem göröngyös, könnyű pucolni. Elneveztem őket akadálymentes répának. És aztán a gyerekekkel is, a gyerkőcökkel is jókat hülyülünk, jókat játszunk velük. És általában, amikor eljön hát inkább az este fele, amikor már úgy kezd minden lecsendesedni nálunk, akkor belemerülök az írások imádkozásba, az igeolvasásba, Szent Szelleme általi imádkozásba, és akkor azokban az időszakokban szoktak rám terhelődni bizonyos témák, amelyekben érzem, hogy a Szent Szellem vezet, akar vezetni és tanítani. És mindig van egy fonal, aminek a mentén érzem, hogy az Úr vezet. Tehát amikor a Bibliát tanulmányozom, akkor mindig érzem, hogy mi az az irány, amifelé az Úr a Biblia tanulmányozásomat el akarja vinni. És van olyan, hogy a kezdetben nem látom még az összefüggését. Van, amikor úgy olyan, mint hogyha össze-vissza ugrálnék egyik témáról a másikra, és nem értem, hogy a Szent Szellem hogy vezet, csak hagyatkozom az intuíciómra, és hagyatkozom arra, hogy Isten Szelleme vezeti a igénvaló elmélkedésemet, az imádkozásomat, az írásoknak a tanulmányozását, és van, amikor a végén áll össze, abból a sok-sok rész témából, sok kis témából, amiket az Úr így belém helyez, a legvégén áll össze egy egész, és akkor kezdem megérteni, hogy miről van szó, és mi az, amit Isten akar nekem magyarázni. Aztán van olyan, hogy tanulmányozom az igét, és ugye amikor már eljön az éjszaka, akkor ugye nekem is valamit kell aludnom, és akkor ugye másnap folyik tovább az élet, és amikor megint van időm, akkor ott, ahol a fonalat úgymond letettem előző nap, ott újra fölveszem a fonalat, azokat az igéket, amiket előtte való nap hallottam az Úrtól a bensőmbe, amik gondolatok ébredtek bennem bibliaolvasás közben, azokat általában gyorsan leszoktam jegyzetelni, ezeket előveszem, ezeket újra átimádkozom, újra imádkozom ezekkel, imádkozom azokkal a kijelentésekkel, amiket a Szent Szellemtől tanultam előző napon, és folytatom tovább az ige tanulmányozásomat, és várom, hogy a Szent Szellem mit rak hozzá, mit épít rá arra, amit az előző napokban épített az életembe. És azért mondtam el ezt szintén, ez hozzátartozik az üzenethez, mert ez a mai ige hirdetés is egy ilyen lesz. Egyetlen egy címe van az ige hirdetésemnek, az a címe, hogy adj innom. Adj innom. Ne hozz most vizet, de ez a címe, hogy adj innom. És ezen a témán, vagy ezen a címen belül fogok több témát is említeni, és ahhoz, hogy ezekben meglásd az összefüggést, ahhoz kell kövesd a gondolatmenetemet, azt, amiről ma szeretnék beszélni, kell, hogy jöjj velem ezen a fonálon, vagy ennek mentén, és a végén fog összeállni előtted a kép, hogy miről is akartam beszélni, jó? Tehát ezek ilyen előjárók, és akkor most már akkor fogjuk is meg a Szentírást, és két ige szakaszt fogunk olvasni valakinek a segítségével, talán a Norbi fog nekem segíteni. Ne ijedjetek meg, én most kigyűjtöttem magamnak ilyen csia fordításból, egyszerű fordításból, tehát ezt azért mondom, hogyha te nem ugyanazt olvasod, akkor ne ijedj meg, ugyanazok az igék, csak más fordítás. Két igét fogunk megnézni első körben. Az egyik ige az a János Evangélium 4. részéből a 7. fejezet lesz, és a másik pedig az 1 Timóteus 4-ből az egész fejezet lesz, amit végig fogunk olvasni. Oké.
Tehát a János Evangélium a 4. rész 7. vers. Szamáriából egy asszony jött vizet meríteni. Jézus megszólította. Adj innom! Az 1 Timóteus 1. 4. fejezet. Öt van, hogy 1-4, vagy a 4. fejezet. Igaz? Uh-huh. A Szellem pedig kifejezetten mondja, hogy a késő időkben némelyek elpártolnak majd a hittől, és tévejétű szellemekre, és ördögök tanításaira fognak figyelni. Hazug, saját lelkiismeretükben kiégett emberek képmutatásával. Ezek tiltani fogják a házasságot, olyan eledelektől tartózkodnak majd, amelyeket Isten hálaadással való fogyasztása teremtett azoknak, akik hívek és az igazság felismerésére eljutottak. Mert az Isten minden teremtménye hasznos, semmi sem elvetendő, ami hálaadással veszünk magunkhoz, mert Isten igéje ez Istennel való társalgás megszenteli. Ha ezeket a testvérek elé tárod, Jézus Krisztus hasznos kiszolgálója leszel, akiről látszik, hogy a hitnek és hasznos tanításnak beszédein nőtt fel, amely tanításnak te is követői voltál. A közönséges és vénasszonyos meséket azonban utasítsd el. Eleve gyakorold magad az istenfélelem elérésében. Mert a testtel folytatott gyakorlásnak kevés a haszna, az istenfélelem ellenben mindenre hasznos, mert mind a mostani, mind a következő élet ígérete benne van. Megbízható az ige, és elfogadása mindenképpen méltó. Hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert reménységünk az élő Istenben van, aki minden ember megmentője, leginkább a hívőknek. Parancsold meg, és tanítsd ezeket. Ifjúságodat senki meg ne vesse, hanem mintaképpen légy a híveknek szóban, forgolódásban, szeretetben, hűségben, szent tisztaságban. Amíg oda megyek, gondod legyen a felolvasásra, a bátorításra, a tanításra. El ne hanyagold a benned lévő kegyelme ajándékot, amely a prófétáláson át a vének kezeinek rád vetésével adatok neked. Ezek legyen gondod, ezekben benne élj, hogy előrehaladásod mindenkinek látható legyen. Ügyelj magadra és a tanításra, maradj meg bennük, mert ha ezt teszed, magadat is megmented, és hallgatóidat is. Amen.
Amen. Köszönöm. Szeretnék visszautalni arra, hogy a nyáron volt egy tábor Őrbottyánban, ugye Őrbottyánban, ami az Aratás gyülekezetének egy ilyen párnapos elvonulása volt. És ott Norbi is beszélt több mindenről így a mostani korszakkal kapcsolatosan. Én is beszéltem több mindenről a mostani korszakkal kapcsolatosan, amiben most élünk. Meg levetítettünk egy filmet, a Steve Hill-el készült beszélgetést, amit a Sid Rathnak a tévéműsorában lehetett látni. És erre szeretnék egy picit visszautalni, mert a nyáron beszéltünk arról, Norbi is, és én is említettük, hogy ez a korszak, ez a jelenlegi korszak, ez semmiben nem hasonlítható az előző korszakokhoz, illetve főleg nem hasonlítható a 90-es éveknek a korszakához, amikor Magyarországon volt egy viszonylagos ébredési hullám, nagyon sokan tértünk meg akkor abban az időben, de nagyon kevesen maradtunk meg az Úr mellett, én így gondolom. Illetve, ugye azt mondtam, hogy semmiben nem hasonlítható az előző korszakokhoz, azért egy dologban mégis hasonlítható, hogy voltak azért már nagyon száraz, nagyon nehéz korszakok az egyház történelemben, mint ahogy aranyszájú Szent János, vagy úgy is mondják Johannes Chrysostomos, azt hiszem ő mondta, ha jól tudom, hogy van szellemi apály és van szellemi dagály. Hát most egy nagyon apályos korszakban vagyunk, ugye? Az apály az a szárazság, egy nagyon apályos korszakban vagyunk. Nagyon sokszor volt már ilyen az egyház történelemben, az Ószövetségben is volt már ilyen Isten népének az életében, és most jelenleg is egy apálynak a korszakában élünk. A másik, amit szeretnék elmondani, hogy egy posztmodern korban élünk. Egy posztmodern korban élünk. De ennek a posztmodern kornak van egy nagyon sajátos jellemzője, ez pedig az, és én ezt mostanában tudatosodott ez bennem igazából, hogy ennek a korszaknak az egyik nagy jellemzője, amit figyeljétek meg, hogy ez így van. Ha ránéztek, belenéztek a politikába, a vallási életbe, látjátok a társadalmi életnek a dolgaiba, egy picit belenéztek, akkor láthatjátok, hogy ennek a korszaknak az egyik jellemzője az a józanságnak, a józan gondolkodásnak az elvetése.
Így van.
Ma elvetik az emberek a józan gondolkodást. Nézd meg, ma megígérik például a politikában a rezsicsökkentést. Mindegy, hogy elmegy az áram, mert már nem fogják tudni kigazdálkodni, elbocsátanak egy csomó embert. De az emberek, több millió ember elhiszi, hogy van ingyen ebéd. Ingyen ebéd, érted? Több millió ember elhiszi, hogy van ingyen ebéd. Hát most érted, hát nekem is azt mondanák, hogy adnak ingyen sört meg virslit, hát persze, hogy elfogadnám. Hát jó, hogy a sört pláne, de most mindegy. Tehát emberek milliói elhiszik, hogy van ingyen ebéd. Holott van matematika a világon, van ilyen, hogy közgazdaság, és például tudják, hogy tudniuk kellene elvileg, hogy 2 + 2 = 4. És ez nem úgy van, hogy néha 5, meg néha 3, illetve ha én mondom, akkor lehet az 6 is, tehát ez nem így van, az mindig 4. És ezt a látni például a politikára is ez jellemző, hogy a mai például Magyarországon, de egyébként egész Európában ez kezd elterjedni, talán még Németország még a kivétel ez alól, mert hogy nézitek, hogy mi történik Németországban, ott azért látni, hogy annak ellenére, hogy ott is mi van, azért például ott azért az ottani politikai réteg, még a politikai vezetői réteg még viszonylag józanul gondolkodik, ez azért úgy érezhető. De Európában, ha megnézitek a politikai életet, rendkívüli mértékben terjed például a populizmus, és egész egyszerűen az emberek mindent elhisznek. Minden. 13., 14., 25., 37. havi nyugdíj, mindent. Mindent elhisznek. Mindent. És nekem egyébként meggyőződésem, hogy ez tehát a józan gondolkodásnak az elhajítása, meggyőződésem, hogy katasztrófába fogja vinni az országot, ha csak Isten nem fog csodát tenni, sőt, akár egész Európát katasztrófába viheti. Ez meg nekem meggyőződésem. Ugyanezt látom a keresztény világban. A keresztény világban ugyanezt látom. Tehát látni a keresztény világban, hogy az emberek elfordultak az értelemtől, a józan gondolkodástól elfordultak, és nagyon erőteljessé vált az úgynevezett élményközpontú kereszténység. Ne értsetek félre, én nagyon vágyom Isten jelenlétére, és az Isten jelenléte az hoz magával szellemi élményeket. Ez így van. De nem önmagába a magával hozott szellemi élményekre kell nekünk vágynunk, hanem Krisztusra. Elfordult a mai keresztény világnak a közel 95-98%-a, úgy Satzper kb., de minden esetre a jelentős többsége, elfordult a Krisztus központú kereszténységtől, és élmény központú kereszténységben élnek. Ezért van az, hogy ha körülnézel a gyülekezetekbe, akkor látni fogod, hogy a legtöbb ember a érzelmei szerint éli az életét. Van néhány ilyen böhönye, tohonya, hústesti ember, aki ilyen, teljesen ilyen agyhitű, de az általában ez nem a többség. Férfiakra jellemző ez amúgy, de amúgy a férfiaknál is sem a feltétlenül a többség, mert a férfiaknak a többsége az meg ilyen nőies, majdnem egy csúnya szót mondtam erre, de azt nem mondom, inkább egy rendkívül nőies, férfiatlan, ilyen mimóza, anyámasszony katonája stílusban él, és ilyen érzelmeire hallgat. Egyik nap ezt mondják neki, akkor arra hallgat, másik nap megbántják, akkor abba az irányba megy, arra hallgat, és nincs bennük stabilitás. Nátszálok. És nagyon kevesen vannak ma a keresztények között, akik kimondottan a Szent Szellemnek a vezetése szerint akarnak élni. Ennek következtében ennek a rossz magvetésnek, mert ez is egy magvetés egyébként, ez a fajta élet, ennek a gyümölcseit már lehet látni, rengeteg válás van ma keresztények között, és gyakorlatilag a kereszténységen belül is a romokban lévő házasságoknak az aránya az ugyanannyi, mint a világban, sőt vannak gyülekezetek, ahol már nemrég hallottam, hogy van olyan hely, például Amerikában is van olyan gyülekezet, ahol már az elváltaknak a száma több, tehát a gyülekezeten belül többen vannak az elvált személyek, mint akik még házasságban élnek. És aztán hallottam olyat is, egy lelkipásztor mondta, egy ige hirdető, hogy azt mondja, elmentem a gyülekezetbe, és láttam, hogy egy pár, hát hogy egymás mellett ültek, egy nő és egy férfi, egy héttel később visszamentem ugyanabba a gyülekezetbe, és láttam, hogy a nő az egy másik férfi mellett ül, a férfi meg egy másik nő mellett. Ugye, kiderült, hogy házasok voltak, csak ugye az alatt az egy hét alatt, amíg nem volt ott a lelkész testvér, addig el is váltak, és már találtak maguknak hirtelen másik valakit. Ez az érzelmeik szerint hozzák meg az emberek a döntéseket. Aztán tudok olyan történetet is, személyesen tudok olyan történetet, hogy volt olyan ember, akinek körülbelül egy olyan, hát sok-sok évvel ezelőtt össze kellett, meggyőződésem, de nem csak nekem, rajtam kívül másoknak is, hogy össze kellett volna házasodnia egy illető személlyel, akivel szerették is egymást, az illető egy nagyon istenfélő ember volt, csak a hölgy az nagyon félt valamitől, vagy mit tudom én, és ezért nemet mondott az illetőnek. Utána hozzáment egy másik emberhez, és azóta eltelt sok-sok év, és most épp nemrég napokban hallottam, hogy éppen válni készül. És kiderült, hogy hát ő annak idején szerelmes volt abba a másik illetőbe, csak nem akart neki igen mondani, mert mit tudom én. De ugyanezt ilyen történetet tudok férfiba is. Tehát a férfi tudta, hogy melyik hölgyet kellett volna elvenni, nem azt a döntést hozta meg, egy másik döntést, azóta pokol lett az, neki is az élete, meg a családjának az élete. Azért, mert az emberek nem a Szent Szellemnek a vezetésére hagyatkoznak, hanem az érzelmeik szerint hozzák meg a döntéseket, és az érzelmek azok olyanok, hogy van egy adott pillanat, amikor úgy érezzük, hogy ezt vagy azt meg kell tenni, csak utána azok az érzelmek elmúlnak, és aztán utána az élet fordulhat úgy, hogy minden az ellenkezőjét mutatja annak a dolognak, és olyankor ugye kiderül, hogy nincs isteni vezetés, nem figyeltek az emberek a Szent Szellemnek a vezetésére, pedig az Úr szólt hozzájuk, nem is egyszer, többször is, de ők arra nem figyeltek, amit döntést hoztak, azt meg nem tudják, hogy az Úrtól van-e vagy sem, valószínűleg nem az Úrtól van, elején ugye úgy érezték, hogy az Úrtól van, és jönnek a viharok, és az érzelmekre épített házat, az érzelmekre, a homokra épített házat, az érzelmekre épített döntéseket összedöntik a viharok. Ugyanakkor viszont, hogyha te Istentől hallasz valamit, hogy neked azt meg kell tenned, és lehet, hogy az kezdetben még jó érzéseket is vált ki benned. Szeretném felhívni a figyelmedet, hogy akkor se az érzelmeknek higgyél. Hello, hallasz? Tehát figyelj, de mondok neked valamit. Isten mond neked valamit. És abban a pillanatban te nagyon örülsz annak, amit Isten mond neked. Jó, ez nagyon jó, remek, nagyszerű. De ne törődj az érzelmeddel, még azzal se törődj, ha örülsz annak, amit Isten mondott. Tudod miért? Mert már másnap, vagy még aznap belekerülhetsz olyan viharba, olyan nehézségbe, amelyen keresztül az ördög megpróbálja megkérdőjelezni azt, hogy azt a döntést, vagy azt a dolgot valóban Isten mondta-e neked. De ha te megtanulsz Istenre figyelni, egyik döntést után a másikat hozod, és mindegyik döntést, tudod, Istennél az a jó, hogy mindegyik döntésnél előbb-utóbb mindig kapunk visszaigazolást, hogy jól döntöttünk, de már előbb is kapunk, mert az ember a belső emberében, a szellemében igenis kap Istentől egy visszajelzést, hogy nyugi, jó fele megyünk, nyugi, ne izgulj. De utána azért az eseteknek egy jelentős részében a fizikai körülményekben is, a külső körülményekben is előbb-utóbb megjelennek a jó gyümölcsek, jó gyümölcsei a jó döntéseidnek. Amikor már a többedik ilyen döntésedet hoztad meg, és látod a jó gyümölcsöket, látod, hogy Isten megbízható, látod, hogy Istenre érdemes hallgatni, soha nem hagyott el téged, és ebből úgy nagyjából gondolom sejtett, hogy soha nem is fog elhagyni téged. Ezért már, amikor például meg kell hoznod egy ilyen nagyobb döntést, hogy kivel házasodj össze például, vagy megvegyétek-e ezt vagy azt a házat vagy lakást, vagy elmenje arra a munkahelyre, elindítsad azt a vállalkozást, stb. És ha már tudod, hogy az előző döntésekben tudtál hallgatni Istenre, és már tudod, hogy hogy kell ezt csinálni, hogy el kell jutnod arra a pontra, hogy mindent föladsz, mindent leteszel az Úr elé, és figyeled, hogy ő mit mond neked, akkor már tulajdonképpen meg tudod azt tenni, sőt, akkor meg tudod igazából azt tenni, hogy hallasz Istentől valamit, akkor utána már neked, amikor jönnek a viharok, jönnek a nehézségek, például egy házasságban. Házasságban is jönnek a viharok. Tudtad ezt? Nem tudtad? Na hát! Hát ez nagyon érdekes. Házasságban is jönnek a viharok. Például a feleségem is én róla, amikor még szerelmes volt belém. Azt hitte rólam, hogy milyen szellemi ember vagyok, tudod? Aztán összeházasodtunk, és nekem is voltak rossz napjaim. És rájött arra, hogy ki vagyok. És mégis mellettem maradt. Miért maradt mellettem? Mert ő neki van a legnagyobb kenete a világon, mert el tud engem viselni. És én rám egy külön fölkenetés kell, engem elvisel. Ez nagyobb, mint egy apostoli szolgálat, hidd el. Köszönöm, Pistikém, tudtam, hogy megértő vagy. Azért maradt mellettem a feleségem, mert annak idején, amikor én megkértem a kezét, tudjátok, ő hamarabb tudta már, hogy én leszek a férje. Ő hamarabb tudta, mint én. Csak volt esze, és nem mondta meg nekem. Dicsőség az Úrnak. És amikor én megkértem a kezét, akkor ő ezt már tudta, hogy Istentől van. És voltak az életünkben nagyon-nagyon komoly nehézségek, nagyon brutális nehézségek voltak, mert a külső körülmények is megpróbáltak minket, meg mi is megpróbáltuk egymást. Imádkoztam Istenhez, Uram, formáld a feleségemet, segítek ebben én is egy picit, meg gondolom, ő is imádkozott Istenhez, formáld a férjemet, én is segítek ebben. És voltak nehézségek az életünkben, de egy dolgot mind a ketten tudtuk. Istentől kaptuk egymást. És azt is tudtuk, hogy Isten nem azért rakott össze minket, mert hogy ő szadista, és hogy a mennyből azt nézi, hogy mi hogyan gyújjuk egymást, hanem ő tudta, hogy ebből valami jó ki fog jönni, a más nem a legvégén, de valami jó ki fog ebből jönni. És erre a sziklára kezdtünk rá építeni, érted? Tehát erre a sziklára, hogy tudtuk, hogy Istentől vagyunk egymásnak. Az érzelmek, figyelj ide, az érzelmek ezt nem mindig támasztják alá. Hallod, amit mondok? Az érzelmek ezt nem mindig támasztják alá. Már csak azért sem, mert egyébként elárulok neked egy titkot, hogy a világban is ezért mennek szét a kapcsolatok, mert körülbelül nagyjából, akik értenek hozzá, azok mondják, tudják, mondják szakértők, hogy az úgynevezett nagy szerelemérzés, az körülbelül másfél évig tart, azért, mert abban másfél évben termeli az ember azt az úgynevezett feniletilamin nevű hormont, ami felelős ezért az érzésért. Ez nagyjából olyan, mint amikor drogot vesz be az ember, tehát akkor is termelődnek ilyen anyagok. És ha az ember az egész életét ebbe a mámorba akarná végigélni, az lehetetlen lenne, mert fizikailag kikészülne az ember és meghalna. Tehát másfél év után ugye elmúlik ez az érzés, szétmegy a függöny, és akkor eszmél rá az ember, hogy Uram Isten, kiben voltam szerelmes. De ez, és a világban ezért mennek szét a kapcsolatok, és azért keresik a 5., 6., 20. kapcsolatot a világban, mert erre az érzésre vágynak, hogy ez jöjjön újra vissza. Aztán vannak, tudjátok, ezek az adrenalin kergetők, akik háztetőről leugranak, meg fölmásznak 100. emeletre, meg igen, most egy éve volt egy sztori, hogy valaki biciklivel leugrott a szálloda tetejéről, és ugye a vízbe akart beleugrani, de véletlenül mellé ment. Nem jött neki össze, ez az utolsó ugrása volt. És ez azért van, figyeljetek rám, mert ezek fontos dolgok, majd megértitek, hogy miért beszélek ezekről. Ez nem hülyeségből beszélek erről. Ez azért van, mert az emberek keresik ezeket az érzéseket. Érzés. Érzésből, öcsém, ha érzem. Keresik az emberek ezeket az érzelmeket. Viszont az agapé szeretet, és az agapé szeretetről, az a úgynevezett feltétel nélküli szeretet, amiről Isten beszél, az nem érzés kérdése, hanem döntés kérdése. Amen. És a világi és a hívő ember között itt kell legyen a különbség, Ugye a világi embernél elmúlik a szerelem, és azt mondja, drágám, ennyi volt, hát sajnálom azt a másfél, két, öt, vagy esetleg nyolc évet is, amit rá töltöttem, kész, hát viszlát. A keresztény embernél pedig jó esetben annak kell történnie, hogy hát igen, a feniletil, amin már nem termeli az agyam, most már ugye látom, hogy kivel vagyok együtt, meg ő is látja, hogy én ki vagyok, stb., de mivel mind a ketten tudjuk, hogy Istentől kaptuk egymást, ezért életbe lép a János 13:34, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Az agapé szeretet, ez egy döntés kérdése. És aztán ezt a döntést megáldja Isten, mert megáldja Isten, ezt az akarati döntést én tapasztaltam, hogy Isten mindig megáldja a tőle való érzelmekkel. Tehát a tőle való szeretetnek, az ő szeretet kiáramlása is eredményez érzelmeket. De nem az érzelem a lényeg, érted? Mert nekem ebben a szeretet áramlásban akkor is benne kell lennem, amikor nincsenek ezek az érzelmek. És Pál arról beszél Timóteusnak, hogy az utolsó időkben fognak támadni hamis emberek, hamis tanítók, téveítő szellemek fognak működni, akik mindenféle gonoszságot el fognak követni, tiltani fogják a házasságot, az eledelektől való tartózkodás, stb. Tehát magyarul én ezt így foglalnám össze, hogy olyan szellemek jelennek meg az eklézsiában, mert ezek a világban mindig is jelen voltak ezek a szellemek, most az eklézsiában működnek még erőteljesebben az egyházon belül, olyan szellemek jelentek meg ebbe a korszakban, ezekben az utolsó időkben, ami nem mást akar, mint kiforgatni az embert a természetes állapotából is. Érted? Tehát nem csak a természet felettiből, hanem a természetes gondolkodásból is ki akarja forgatni az embert. Az a szellemiség, ami most működik az eklézsián belül. És ezért ez egy nagyon veszélyes időszak, mert a legkönnyebb a természetes állapotukból, a természetes gondolkodásmódukból kiforgatni azokat az embereket, akik az érzelmeikre hallgatnak. Még az értelmi emberekért sem nagyon vagyok oda, de még akik az értelmükre hallgatnak, azoknál talán van még annyi ilyen realitás érzékük, hogy a természetes dolgokat azért úgy végig gondolják. Például nem fognak leugrani a háztetőről biciklivel, meg mit tudom én, tehát talán azért van ennyi eszük, de ha megnézed, most nem azt látod a világban, mint hogy egy őrület hullám menne végig a világon? Hát csak egy példát mondok nektek. Én éveken át nem láttam az egyházban annyi bekattant, elmebeteg keresztényt, mint amennyivel mostanában találkoztam az elmúlt hónapokban. Ezt halálosan komolyan mondom. Keresztények be vannak kattanva, nagyon sok keresztény. Meggyőződésem az, hogy ez, és én évekig nem értettem, hogy mi ez, amiről David Wilkerson prófétát már a 70-es években. Arról beszélt Wilkerson, hogy lesz egy korszak, amikor a visszacsúszott keresztényeken olyan ítélet fog megjelni, hogy az őrültség szelleme lesz rajtuk. Ez a korszak, ez itt van. Nagyon sok keresztényen az őrültségnek a szelleme van. Vannak emberek, be vannak kattanva. Szó szerint elmebetegek. És ezek visszacsúszott keresztények, olyanok, akik valamikor ugyanúgy megtértek, újjászülettek, mint te vagy én, de nem hallgattak Istenre, egyik rossz döntést hozták a másik után, és most meg az elméjük egy rendkívül borzasztó állapotban van. Van egy felmérés egyébként, hogy nagyjából ugye az Európai Unión belül olyan 2020 körül nagyjából minden harmadik embernek lesz valamilyen mentális problémája. Tehát végigmész például a Budapesten, bizonyos helyeken, hát ott azt szinte úgy érzed, hogy minden második ember be van kattanva. Hát ilyen sztorik vannak, hogy mesztelenül rohangál az utcán az ember, meg őrjön, meg mit tudom én. Szóval borzalmas dolgok vannak. És ezek a szellemek, ezek a szellemiségek, amik megjelentek, a világ fiait is egyértelműen kiforgatták a természetes állapotukból, mert azért a világban is azért volt egy józanság még, azért még a világban is még azért van még egy-két ember, de régebben több volt, akik azért a lelkiismeretükre hallgattak, meg a józan gondolkodásukra. Ma ezt a világ is elveti, ugye elvetik a politikusok is ezt, meg mindenki elveti ezt, és megyünk egy őrület felé, és ugyanez látható a kereszténységen belül. Hát például az, amikor ma alig találkozol olyan keresztényel, aki ne akarna, szóval figyelj, de mikor minden második keresztény apostol akar lenni. Hát ez nem mond már nekem, hogy ez egy normális dolog. Hát eleve, éppen pénteken mondtam valakinek egy megbeszélésen, hogy meggyőződésem, hogy az az ember, aki szolgálati ajándék akar lenni, tehát ő akar az lenni, az szerintem nem normális az az ember. Az nem tudja, hogy mit vállal. Az nem tudja, hogy ez mivel jár. Az nem tudja azt, hogy például, hogyha ő belekeveredik egy hamis tanításba például, mert a szíve nincs megfelelő állapotban, és bizonyos tanítások nincsenek megérlelődve benne, vagy például nincs kontrollat, nincsenek barátai, a kontrollat így értem, hogy nincsenek barátai, akik felé elszámoltatható.
Igen.
Nincs olyan ember az életében, aki megmerítően kérdezi, hogy ember, mit csinálsz, hello? Az például egy ilyen az életébe kerülhet. Belekeveredik egy hamis tanításba, meg is halhat miatta, mert olyan igét hirdet, amit Isten nem bízott rá. És ez nem mond nekem, hogy ez csak az Ószövetségben volt, ez nem igaz.
Így van.
Az Új Szövetség sokkal keményebb ilyen szempontból, mert az ős egyház, a korai egyháznak az indulása, az már egy halál sztorival kezdődött, ugye Ananiás és Szafira esetéről olvasunk. És gondolj bele, hogy ugyanez az időszak, ez bármikor visszajöhet az életünkbe. Aztán a másik dolog, hogy például a felismert igazságok, tehát amit felismerünk, nem amit úgy elmével tudunk, hanem amit felismerünk, az nagyon sokszor szenvedéssel jár együtt. Meggyőződés, hogy ha viccesen akarnék fogalmazni, akkor erre a korszakra azt lehetne mondani, hogy boldogok azok, akik nem látnak, és csinálják tovább a gyülekezeti programjukat. Esketnek, temetnek, összeadnak, meg szétválasztanak, mit tudom én, csinálják a kis gyülekezeti programjukat, fölveszik a havi fizetést a lelkipásztori munkáért, és nem látnak maguk körül semmit, azt se tudják, milyen korszak van, milyen bolygón élünk, stb. Nem látnak semmit. Ha viccesen akarnék fogalmazni, ezek az emberek sokkal boldogabbak látszatra, mert az igazságnak az ismerete, a valódi ismerete, az nagyon sokszor szenvedéssel jár. Ha még pedig Isten fölken arra, hogy azt még hirdesd is, az még újabb szenvedésekkel jár. Tehát meggyőződésem, aki ma Magyarországon vagy bárhol a világban szolgálati ajándék akar lenni, az nem normális. Az egyszerűen nem tudja, hogy mit vállal. Aki apostolnak hirdeti magát most, ezekben a mostani időkben, vagy azt mondja magáról, hogy próféta, vagy akármilyen nagy szolgáló, és semmilyen szenvedés, semmilyen valódi erő megnyilvánulás, semmilyen jellembeli stabilitás nem bizonyítja az ő szolgálatának a hitelességét, az egy nem normális ember. Ez meggyőződésem. Elvesztették a józanságukat ma nagyon sokan ebben a korszakban. Azt mondja Pál a Timóteusnak, hogy te nem a félelemnek a szellemét kaptad, hanem a szeretetnek, az erőnek, és az eredeti szövegben így van, hogy a tiszta gondolkodásnak a szellemét. A tiszta gondolkozásnak a szellemét. Hallod? A Szent Szellem, ha megjelenik, az nagyon józan, tiszta gondolatokkal jár együtt. És ez azt látom, hogy ma ennek akkor, ez az, amit még a táborban folytattam volna tovább a nyáron, de ott nem volt idő ezt elmondani, nem is lehetett volna, nagyon hosszú lett volna akkor az alkalom, de ez jellemzi ezt a mai korszakot, egyébként ennek az az oka, még egy dolgot hadd mondjak csak ezzel kapcsolatban, ennek az az oka, hogy a nagyjából ugye a 17. vagy inkább 18. századtól kezdve ugye megjelent az úgynevezett felvilágosodásnak a korszaka, amikor meg oda jutottak, hogy mindent, ami természet feletti, azt elvetettek. Ugye aztán megjelent a Biblia kritika például a teológiában, ami egyébként most a napjainkban kezd talán már egy picit hanyatlani, de egészen a 18. vagy főleg a 19. századtól a teológiában a Biblia kritika nagyon erőteljesen megerősödött, és mindent elvetettek, a teológusoknak a nagy része mindent elvetett, ami természet feletti. Tehát csodátlanították a Bibliát tulajdonképpen, kivették belőle a természetfeletti, és legfeljebb azt mondták rá, hogy az mitológia. A kinyilatkoztatás azt mondták, hogy fejlődő kinyilatkoztatás. Ez kezdetben primitív volt, primitív népek írták le, vagy szájról szájra terjedt, aztán elterjedt a zsidóságba, és most mi már tudjuk, hogy az nem is úgy volt, meg nem is az volt, meg nem is akkor volt, stb. És kivették belőle a természetfeletit. És tulajdonképpen, mivel a ráció, az észnek a istenítése nem hozta meg az emberek számára azt, amit vártak tőle, hogy majd megváltozik a világ, ugye például a szocializmusban is, még emlékszem, még mikor én kisgyerek voltam, és néztem ezeket a híradókat, hasonlítottak a mostani híradókra, a mostaniak is már ugyanolyanok, ilyen termelési hírek vannak benne, hogy átadták, átvették, megalapították, csodálatos minden. Ugyanez volt gyermekkoromban, és például ott még azt is hirdették, hogy hát nem sokára olyan hatalmas nagy fejlődés lesz, hogy nem lesz bűnözés, nem lesz munkanélküliség, felépül a szocializmus, és minden csodálatos lesz, tényleg idilli, nagyszerű, minden olyan nagy, nagyon nagyszerű lesz minden. Na most ezt a, például ezt az észtől várták, a rációtól, a rációt istenítették, hát nagyon érdekes, mert közben mégis ostoba ideológiákat is hirdettek, és a ráció, az ész nem hozta meg a változást se a teológiába, tehát a hívő életbe, és a világba sem hozta el azt a változást, amit az emberek vártak volna tőle. Például a teológiában is hirdették azt, meg mindig vannak egy-két ilyen őrült, aki még mindig hirdeti, hogy igazából létezik ilyen, hogy lelki evolúció, úgy mondják, hogy spirituális evolúció, ami azt jelenti, hogy az egész emberiség végül is maga az emberiség újjászületés és minden egyéb nélkül bele fog fejlődni a Krisztusnak az ismeretébe, és akkor eljön az új világ, az aranykor, és ez nem jött el mind a mai napig, és ilyen értelemben nem is fog soha eljönni. És mivel az emberek ebben rájöttek, hogy ez nem működik, ezért most tulajdonképpen erre egy ilyen válasz, ugye kilengett az inga az egyik irányba, az észnek az irányába, most erre jön a válasz, a rossz válasz, hogy az inga ki fog lengeni, vagy már elkezdett kilengeni a másik irányba, abba az irányba, hogy akkor el kell vetni az észt, az értelmet, a józan gondolkodást, el kell dobni, mert hát nem mentünk vele semmire, és ma az emberek el akarják hinni a hazugságot. A világban is, de és a kereszténységben is. Például el akarják hinni azt, ma nagyon sok keresztény, hogyha te egyszer újjászülettél, meg vagy váltva, akkor te védkezhetsz, azt csinálsz, amit akarsz, nem baj, ágyajáró leszel, meg mit tudom, mit csinálsz, nem probléma, mert te már egyszerűen kiszakíthatatlan vagy a mennyből. Téged már nem lehet kirúgni se a mennyből. Igaz, hogy vannak olyan igék, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne bukjon, de ez nem probléma, tehát ez nem gond, érted? És igaz, hogy az összes rossz döntésnek borzasztó gyümölcsei vannak, megszenvedi ő is, a gyerekei is, az egész családja, tönkre megy minden körülötte, de nem baj, nem probléma, mert a lényeg, hogy végül is megyünk a mennybe. És ez szintén a józan gondolkodásnak az elvetése. Elvetik, mert ugye látták azt, hogy eddig próbáltak némelyek a józan gondolkodás szerint élni, már amennyire próbáltak, és látták igazából, hogy az emberek nem akarnak ebbe az irányba menni, mert ennek ára van, ennek meg kell fizetni az árát, ez egy nehezebb út, ebben befektetés van, ebben nem rögtön jönnek a gyümölcsök, nem rögtön jön a haszon, ebből nem tudok profitot kivenni, úgy, ahogy én szeretnék, és ezért az emberek ma keresnek egy könnyebb megoldást, egy gyorsabb megoldást. És ezért elhisznek mindenféle baromságot, hogy fél éven belül 8%-os gazdasági növekedés lesz meg, 10 éven belül lesz 1 millió új munkahely, jövőre már egész Magyarország tele lesz újjászületett keresztényekkel, minden gyülekezet nagyszerű állapotban lesz, és minden csodálatos lesz, és tulajdonképpen annyira csodálatos lesz minden, hogy neked működni fog a házasságod anélkül, hogy igaz, hogy már 20 éve egy szót nem szóltál a feleségedhez, de működni fog a házasságod, mert minden olyan nagyszerű, olyan csodálatos. És ez a téveigésnek a szelleme. A téveítő gonosz szellemeknek a munkája, akik hazugságokkal el akarják, és el is hitetik az embereket. Ugye most abban nem menjünk bele, hogy mit jelent az, hogy tiltják a házasságot, stb. Ennek szerintem többféle értelmezése is van. Én most maradnék annál a legegyszerűbb értelmezésnél, hogy például ma már az emberek nem akarnak megházasodni, még egyébként keresztények sem. És azt is megmondom neked, hogy miért. Mert nem akarnak felelősséget vállalni. Semmiért. Semmiért. Mert gonosz, istentelen emberek, akik maguknak akarnak élni. Nem akarják másokért letenni az életüket. Bizony. És azt mondja Pál, és szeretnék először a nem házasoknak szólni. De ez, amit nem házasoknak mondok, ez házasoknak is szól. Pál gyakorlatilag felvázolja Timóteusnak, hogy a késői időkben, ad mondjam így ebben a mostani korszakban, milyen korszak lesz, milyen szellemek fognak munkálkodni, milyen embereken keresztül. Ez is érdekes itt ebben a fordításban, hogy kiégett lelkiismeretű emberek, akiknek már a lelkiismeretük teljesen gajra ment, hadd mondjam így. Szóval nagyon sok ilyen ember van, higgyétek el. És nagyon sok ilyen keresztény vezető is van, akinek ki van már rég a lelkiismerete. Mert a engedetlenség, amikor valaki folyamatos engedetlenségben van, akkor tompul a hallása, tompul a szellemi felfogó képessége, minden egyes alkalommal, amikor valaki elutasítja Istennek egy adott szavát, amit éppen akkor mond neki, minden egyes ilyen elutasítással tompul az illető embernek a szellemi felfogó képessége. Mert ezekkel az elutasítással, az engedetlenséggel nyomja el, és kisüti a lelki ismeretét tulajdonképpen. És a végén, a legvégül eljuthat az ember abba az állapotba, hogy teljesen kisül a lelki ismerete, tehát teljesen kiég a lelki ismerete, és már teljesen elhal a szellemi felfogó képessége. Az ember, embernek az újjászületett szelleme, ha újjá van születve, az valóban szent, és valóban tökéletes, és valóban nem tud vétkezni az ember szelleme, ez igaz, de ugyanakkor több igéből, például a példabeszédekből, meg más igékből is kiderül, hogy az ember képes kinyírni a saját szellemét. Képes az ember szétroncsolni a saját szellemét, a saját lelkiismeretét, mivel? Megmondom nektek a nagyon egyszerű titkot, a folyamatos engedetlenséggel. A folyamatos engedetlenséggel. Hogy például, amikor hallod az Isten szavát, és az éppen kellemetlenül érint, akkor elutasítod. Azt mondod, nem, ez nem nekem szól. Vagy lehet, hogy nekem szól, de nem vagyok hajlandó meghallani. Mert ezt úgyis csak a Nokta mondta. Ezt úgyis csak a Váradi mondta, vagy az Olá Pisti, vagy a Berki Csaba, vagy az akárki, úgyis csak az mondta. Úgyis csak lényegtelen, úgyis mindegy, úgyis nem érdekel. És akkor lepróbálják hozni az ige hirdetést ilyen emberi síkra, hogy nem, ez csak a Norbi mondta, ez nem Isten, Istentől van. És ez már egy engedetlenség, egy elutasítás. Amikor ezt újra és újra eljátszom, ezt a dolgot, akkor így tudom tompítani a szellemi felfogó képességemet. És a végén teljesen szét tudom roncsolni. De ugyanígy a szellemi felfogó képességet lehet érzékenyíteni is, lehet építeni, mégpedig úgy, hogy minden egyes alkalom, amikor hallgatom az ige hirdetést, és megérint az ige, és nagyon kellemetlenül érzem magam, ugye most, ha csak nem egy vádló, kárhoztató emberről beszélünk, aki szét kalapálja az agyamat az ige hirdetésére, mert ez most egy másik kategória, abban nem akarok most belemenni, az, amikor valaki évtizedeken át csak a Keresztelő Jánosnak a szolgálatában mozog, semmi másban, de most maradjunk az ideális esetnél, tehát ideális eset. Hallgatom mondjuk Norbit, vagy bárkit, aki hirdeti az igét. És egyszer csak megérint valami, egy gondolat ébred bennem. Érzem, hogy amit mond, az egy mondat, az nekem szól. És nagyon kezdem kellemetlenül érezni magam. És hogyha én a szívembe őszinte merek lenni magamhoz, és kimerem mondani azt, hogy ez nem a Norbi volt, hanem ez Isten volt, és elfogadom ezt, amit most hallottam, akkor ezzel az engedelmességnek az elhatározásával, utána még pláne, amíg cselekszem is az alapján, ezzel kezdem élesíteni a felfogó képességet, és minél többször engedelmeskedem Istennek, annál élesebbé válik ez a felfogó képesség, és a végén annyira élessé tud válni az ember szellemi felfogó képessége, hogy egy fél mondatból, vagy egy szóból, egy betűből, egy agya rezzenésből ki tudom hallani azt, amit Isten nekem akar mondani. Értitek? És Pál azt mondja Timóteusnak, hogy figyelj ide, ezekbe a késő időkbe ilyen szellemek jönnek, akik kiégetik az embert, arra ösztönzik az embert, hogy kiégesse a saját lelkiismeretét az engedetlenségével, ne vállaljon semmilyen felelősséget, higgyen a hazugságoknak, stb. És elkezdi Pál mondani Timóteusnak itt ebben az egész fejezetben, hogy te hogyan tudsz ez ellen védekezni. Például úgy, hogy benne maradsz a tanításba. Benne maradsz az igébe, benne maradsz az Isten félelembe, törekszel az Isten félelemnek az elérésébe, törekszel erre, hogy egy Isten félő életet éljél. Vagy például te, aki akár presbiteri munkába állított téged Isten, ugye Timóteusnak éppen akkor azt kellett végezni, végezd azon az adott helyen, ahol vagy, végezd azt, amit Isten rád bízott. Tehát ne menekülj el, ne menekülj ki a felelősség alól. Bármilyen helyzetben is vagy, ha gyereket kell nevelned, ha férjedet kell elviselned, vagy szeretned, vagy mit tudom én, vagy akármilyen helyzetben is vagy. Azt mondja neked Isten, amit Pál mondott a Timóteusnek, hogy azt mondta, végezd a dolgodat ott azon a helyen, ahol vagy, és ugye ő neki a presbiteri munkát kellett végezni, az ige hirdetői munkát, ugye azt mondta, hogy gondod legyen az írásnak a felolvasására, az ige hirdetésre, el ne hanyagold a benned lévő ajándékot, maradj meg a tanításba, az igébe, tehát viselj gondot magadról, és viselj gondot a rád bízottakról. Timóteusnak ezt kellett csinálni, de ezt fordítsuk le a mi helyzetünkre. A mi helyzetünkre nézve ez azt jelenti, hiszen nem mindannyian hirdetünk igét, nem mindannyian vagyunk presbiterek, stb. De a mi helyzetünkre nézve ez azt jelenti, hogy maradj benne abba a helyzetbe, abba az állapotba, amiről tudod, hogy Isten abba akar téged látni. Maradj benne a házasságodban, maradj benne a gyermeknevelésben, maradj benne a munkádban, maradj benne abba, amit éppen csinálsz, amivel éppen vagy, és tedd a dolgodat, és ne menekülj ki a felelősség alól, hanem tedd alá a válladat a terheknek. Amen, tudtok erre amen mondani? Tedd alá a válladat a terheknek. Mert értsd meg, hogy a gonosz szellemek ellen nem csak úgy védekezünk, hogy 3 órát imádkozunk, és akkor már végre mindenkit megkötöztünk, mindenkit kiűztünk, na most már végre szabadok vagyunk. Nem. A meggyőződésem az egyik legjobb védekezési mód a gonosz szellemek ellen az az, amikor az ember erőssé válik, és terhet tud hordozni. Mert a teher hordozó embereket a démonok nem tudják kicsinálni. Nem tudják neki azt mondani, hogy ugorj le a háztetőről egy biciklivel, vagy mit tudom én. Nem tudják neki azt mondani, hogy válj el a feleségettől. Nem tudják neki azt mondani, hogy hagyd ott a barátaidat, a testvéreidet, a gyülekezetedet, akikkel Isten összekötött téged. Nem tudják azt mondani, hogy tápláld az emberi ambícióidat, és csapjod az asztalra, hogy miért nem én vagyok már vezető, a kutya mindenit neki. Egy erős embernek, egy teherhordozó embernek ezt a démonok nem tudják mondani. Mert az kiröhögi, kiröhögi ezeket a démonokat. Hát kiröhög, meg sem lehetnek szólalni. Mert egy erős ember, egy igazi Isten erős embere, hát az mit érdekli, érted, hogy ő neki megtiszteltetés az, ha Isten királysága érdekében kipucolhatja a WC-t. Megtiszteltetés az, ha segít a székeknek a összerakásával. Kezelheti a technikát, ütheti a dobot, vagy ütheti a Pisti testvéremet, vagy mit tudom én. Szóval, érted ezt? A királysági mentalitás, az egy teljesen más mentalitás. És mi nem szoktunk hozzá a királysági mentalitáshoz. Mert a lelkünk soha nem élt a királysági mentalitásba. Így tudunk védekezni. A legjobb védekezési mód az, hogy nem dobjuk el a felelősséget magunktól, hanem fölvesszük a felelősséget. Uram, kik azok az emberek, akiket rám bíztál? Ott, ahol élek. Nem baj, ha ők nem szeretnek. Most én nem a hamis felelősség tudatról beszélek, az megint egy más dolog. Az, Uram, távoztasd el tőlünk, meg elegem van a hamis atyaságokból, meg a hamis atyákból, meg a gyere a tekintélyem alá című mondatokból. Nem erről beszélek most, ez őrültség, ezek ugyanolyan gonosz, ambiciózus emberek, akik ezt csinálják, ez nem királysági mentalitás, ez őrület, ez elmebetegség. Tehát én most nem erről beszélek, hanem arról beszélek, amikor valaki tényleg egy normális, tisztességes ember, tiszta gondolkozásra törekszik, és tudja azt, hogy azon a környéken, ahol él, ott rábízott Isten embereket. Rábízta Isten azt a csoportot, akikkel össze kell járni a rendszeresen. Nem baj, nem tudsz nekik mindent mondani, nem vagy nagy prédikátor, akkor imádkozz velük együtt, érted? Akkor jöjjetek össze, imádkozzatok másfél-két órát. Nem baj. Majd, ha igehirdetést kell hallani, majd Isten küld igehirdetőt, ha te úgy érzed, hogy nem vagy erre fölkelve. Nem baj, csak tedd azt, ami épp a kezed ügyében van. Fogd meg azt, amit éppen meg tudsz fogni. A Sámson megfogta a szamár állkapcsát, és agyonvert vele 1000 embert. Fogd meg azt, ami a kezed ügyében van. És tegyél, csak annyit tegyél, amennyit éppen tudsz. Nem kell többet tenned. Amennyit éppen tudsz. És aztán Isten mindig növelni fogja az erődet. Mindig többre leszel képes. Mindig többet fogsz tudni megtenni. Érted? És így növekszel, így lesz az egyházba, oszlop leszel Isten házába, érted? Oszlop leszel! Az oszlop, mi az oszlop? Hát ne ilyen villanyoszlopokra gondoljatok, hanem a tartó oszlop, ami képes megtartani. Oszlop leszel Isten házába, egy nagyon erős, stabil jellemű, karakteres ember, barátom. Érted? És nem fognak, démonok nem fognak tudni hozzád érni. Mert nem az a titka, hogy böjtölök 80 napot, meg imádkozom 128 órát. Persze, imádkozunk minél többet, böjtöljünk minél többet, dicsőség az Úrnak. De ne az imádkozásnak, meg a böjtnek mindig az a lényege, hogy én nem azért imádkozom sokat, hogy nagy szellemi ember legyek, hanem azért imádkozom sokat, mert szeretem Istent. És akit szeretek, azon szeretek együtt lenni. Szeretek vele minél szorosabb közösségben lenni. Szeretnék hozzá bújni, minél közelebben hozzá húzódni, hogy még a suttogását is, a lehelletét is megérezzem. Érted? Tehát ha sokat imádkozol, akkor ezért imádkozzál. Ez legyen a vágya az imádkozásodnak. Uram, most sok idő van, azért fogok most sokat imádkozni, mert a lehelletedet is érezni akarom. Nem azért, hogy én legyek a nagy kenetű, nagy szellemi, nagy akárkicsoda. Nem, a kenet nem így növekszik. Az igazi kenet, az igazi erő, az a teher hordozásokon keresztül növekszik a legjobban. Persze, ad Isten külső kenetet, ez így van. De higgyétek el, nem ebben van az igazi erő. Az igazi erő az abban van, mikor már nagyon sok Krisztus tapasztalat van mögötte. Abban erő van, barátom. Az olyan, hogyha éjszaka fölébresztenek álmodból, akkor is tudsz róla beszélni, és kiárad a Szent Szellem. Mert már véreddé vált az a dolog. Érted? És azt mondja Pál a Timóteusnak, védekezzél ezek ellen a szellemiségek ellen. Így védekezzél, barátom, fiam, Timóteus, hogy hordozd a terheket. Tedd a dolgodat, amit Isten rád bízott. És maradj meg az igében. Maradj meg az igében. Maradj meg az igében.